Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is dr. Bozó László, az Országos Meteorológiai Szolgálat új elnöke. A rövid hírek előtt arról beszéltünk, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség, elsősorban itt a figyelőállomások, radarokról volt szó, de előtt említette, hogy a meteorológusok is, hogyha lehetőség, akkor nyilván még több számítógépet, még több ilyen modellező programot használnának. Ezekről mit kell tudni, mert ezek nagyon keveset hallunk, néha látunk filmekben, hogy modellezik a különböző időjárási lehetőségeket. Kik fejlesztik ezeket? Ebben mi részt veszünk, magyarok?
Részt veszünk, sőt, nagyon jelentős a súlyunk, azt hiszem Európában, de akár még globális kitekintésben is. Egy meglehetősen jól felkészült és professzionális csapat dolgozik az OMSZ-nál a numerikus előrejelző, időjárás előrejelző modellek fejlesztésén. Ma már egyébként ezt a tevékenységet is úgy kell elképzelni, hogy a munkáknak egy jelentősebb része az úgynevezett tudásközpontok köré csoportosítódik, tehát vannak olyan nemzetközi központok, amelyek meglehetősen robusztus infrastruktúrával, számítástechnikai személyzet, adatátvitel, egyéb infrastruktúrális elemekkel rendelkeznek. Itt a kutatók, többek között a mi kutatófejlesztőink is részt véve ebben a munkában, végülis közös fejlesztéseket végeznek, amelyek mindannyiunk hasznát szolgálják. Hiszen azt azért nem szabad elfelejteni, hogy azok a időjárási jelenségek, amelyeket mi szeretnénk megfogni, előrejelezni, bemutatni, ezek bizony regionális, kontinentális, sőt félgömbi, tehát szinte globálisnak nevezhető skálán működnek, tehát csak a nemzeti fejlesztések, ezek meglehetősen hanvába holt ötletnek tűnnének. A nemzetközi összefogás az, ami ebben segít, koncentrálva az erőforrásokat, meglehetősen jó minőségű produktumok lehet így előállítani. Tulajdonképpen a kiindulás az meglehetősen egyszerű abban az értelemben, hogy a légköri mozgásokat, a légköri jelenségeket leíró egyenletek, ezek már eléggé régóta ismertek. Ezeknek az egyenleteknek azonban egyrészt a megoldása, tehát a numerikus eljárás az meglehetősen bonyolult, másrészt azoknak a úgynevezett kezdeti értékeknek az előállítása, mérések, megfigyelések, amelyek ugye térben meglehetősen szétszórtak, időnként a minőségükkel is probléma van. Hát igazából ezek jelentik a gondot ahhoz, hogy ezek a modellek megfelelő pontossággal működni tudjanak.
Most ez nagyjából úgy néz ki, hogy nagyon sok tapasztalati érték után kvázi matematikai modellekbe tömörítették azokat az időjárás változásokat, amelyek jelentkeztek, és ezeknek számtalan nagyon sok tapasztalat után ezek helyek közel leírják azt, hogy egy adott, mondjuk egy ciklon, az hogyan fog a következő 24-48 órában, mert ezt így kell elképzelni?
Hát, hogy mondjam,
leegyszerűsítve
ezt is mondhatjuk, bár mondom, maguk ezek a mozgásegyenletek, ezek, hogy mondjam, tehát ebbe ciklonok és anticiklonok ilyen értelemben nem szerepelnek, hiszen ennél ezek sokkal egzaktabbak, de tulajdonképpen ezeknek a légköri jelenségeknek egy ilyen forgó rendszerben, mint amilyen a Föld és a légköre, erre alkalmasak.
A nemzetközi versenyben a magyar meteorológusok hol helyezkednek el?
Én azt hiszem, hogy van legalább két olyan területe a hazai meteorológiának, amelyik nemzetközi összehasonlításban is messze menőkig megállja a helyét. Az egyik, amelyet már említettem, ez a bizonyos numerikus módszerfejlesztő osztály vagy csoport, amelyek ezeknek a előrejelző egyenleteknek a fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik. A másik pedig egy levegő környezettel, levegő kémiával foglalkozó kisebb csoport a meteorológiai szolgálatnál, amely már szintén évtizedes hagyományokra tekintett vissza, mint iskola, és valóban nagyon szép eredményeket és elismeréseket szerzett az elmúlt évtizedekben.
Ez az utóbbi csoport, amiről beszél, és hát ugye ön is foglalkozott ezzel szakterülete. Itt erről talán egy időben kevesebbet hallottunk, most előtérbe került a környezetszennyezés és a klímaváltozással kapcsolatban. Itt mit tudnak mérni? Itt csak a koncentrációt mérik, vagy itt is vannak olyan folyamatok, olyan tendenciák, amelyek lassan majd modellezhetővé válnak? Erről mit kell tudnunk?
Így van, tehát tulajdonképpen ugye maga a meteorológia az a légkör tudománya, tehát független attól, hogy a légkörnek a fizikai vagy a kémiai változóit mérjük, modellezzük, stb., tulajdonképpen ugyanarról beszélünk. Valóban a levegőminőség vizsgálatban, levegőkémiában is van egyrészt egy mérési tevékenység, ez is folyik többek között a meteorológiai szolgálatnál is, és erre bizony épül most már egy meglehetősen összetett és bonyolult modellezési rendszer is, amely ráadásul különböző térbeli léptékben képes megfogni ezeket a légszennyezési folyamatokat, hiszen ezek az időjárási jelenségekhez hasonlóan szintén nem ismernek határokat, tehát adott szennyezőanyagok esetében ez bizony kontinentális, regionális skálán kell elképzelnünk.
Magyarország ebből a szempontból hogyan változott az elmúlt években, vagy elmúlt másfél évtizedben? Tehát azok a helyek, ahol régen mondjuk az ipari termelés miatt már akkor is vélemezett ott, hogy magas a levegő szennyezettsége, hogy mondjam, tisztul Magyarország térképe, vagy épp hogy feketül?
Így van, az ipari termelés visszaeséssel sokat segített ebben az értelemben, következett a rendszerváltás utáni években, és ehhez kapcsolódóan például a kén-dioxid szennyezettség az nagyon jelentősen csökkent. Emellett persze ugye a gépjárművek száma az robbanásszerűen nőtt, a kibocsátás, a légszennyezés ennek megfelelően növekszik, még akkor is, hogyha egyébként az autók azok egyre kiszerűbb, tehát fajlagosan egyre kisebb kibocsátással rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy két olyan probléma van ezen a területen, amellyel valószínűleg hosszú ideig együtt kell élnünk valahogy. Az egyik a úgynevezett légkörben lebegő részecskék, aeroszol részecskéknek illetve ezáltal okozott szennyezettség. Ezt itt köznyelven a por terhelésnek, vagy por szennyezettségnek mondjuk. A másik pedig az úgynevezett felszínközeli zon, amely még ennél is sokkal bonyolultabb probléma, hiszen nagyon sok típusú forrás bocsát ki olyan elsősorban szerves anyagokat, amelyek a későbbiekben részt vesznek a felszínközeli ózonnak a kialakulásában. És ez megint egy tipikusan nem magyarországi, hanem sokkal inkább térségi, közép-európai, dél-európai, dél-kelet-európai probléma. A megoldás is csak nemzetközileg képzelhető el. Talán emlékeznek a kedves hallgatók arra, hogy az elmúlt, illetve az idei év július második felében talán itt Budapesten is meglehetősen kritikus magasságú értékeket mértünk az ózon koncentrációkban. És hát a baj az ezzel az ózon problémával, hogy helyileg ez nagyon nehezen kezelhető, sőt gyakorlatilag nagyon kicsi ráhatásunk van arra, hogy ezeket a koncentrációkat csökkentsük, és nagyon jelentős a meteorológiai tényezőknek a hatása egy ilyen kritikus légszennyezettségi helyzet fennmaradásában.
Amikor a világ országai arról egyezkednek, hogy ugye az üveghatás kiváltó gázokat vissza kell fogni, ugye kiotói egyezményről mindenki hallott, hogy ugye, ki írta alá, meg ki nem írta alá, és mikor arról hallunk, hogy van ilyen kvóta, az országok kereskednek egymással, azok, akiknek ebben kapacitásuk van, azt próbálják értékesíteni a piacon, ami az emberek számára ez megfoghatatlan, amikor a meteorológusok az ilyen típusú egyezményeket, egyességeket mennyire veszik komolyan?
Hát úgy gondolom, hogy a meteorológiának, mint szakmának, ugye maguktól a politikai egyezkedésektől nyilvánvalóan távol kell lenni.
Ezért mondom, hogy szakmai szempontból ez a felvetés, hogy X országnak van ebben kapacitása, és az értékesíti úgymond a világpiacon azért, hogy más ország azt föl tudja használni, akkor ez úgy megfoghatatlan, hogy itt tonnákról beszélnek, meg olyan mennyiségekről, amit a levegőben nem nagyon tudom mi laikusok elképzelni.
Igen, hogy mondjam, tehát módszertanilag a dolog nem helytelen valószínűleg, hiszen globális szennyezésről van szó, tehát ha valamit valahol visszafogunk, és helyette ugye máshol globálisan, hát nagyon leegyszerűsítve a dolgot, tulajdonképpen valószínűleg ugyanazt az eredményt fogja hozni, tehát ilyen értelemben nem rossz ez a megközelítés, de alapvető probléma szerintem ott jelentkezik, hogy nagyon nehéz azt ma látni, hogy milyen erőfeszítések vezetnek vagy vezethetnének ahhoz, hogy ez a jelenlegi szén-dioxid kibocsátási szint, és akkor még az egyéb üvegházhatású gázokról nem beszélünk, az olyan mértékben csökkenni tudjon, nagyon radikális mértékről van itt szó, ami mondjuk már észrevehető változást okozna a megindult globális melegedési folyamatban.
Ami már tény?
Hát ha egészen pontosan akarunk fogalmazni, és mondjuk itt hivatkozunk a klímaváltozással foglalkozó nemzetközi kormányközöknek a munkájával, a úgynevezett negyedik értékelő riportjával, amelyet ebben az évben adtak ki. Itt ugye kicsi óvatos fogalmazásban úgy szerepel, hogy nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy az emberi tevékenység jelentősen hozzájárult, alapvetően az üvegházhatású gázok kibocsátása útján ennek a melegedési folyamatnak a beindulásához és fenntartásához. Természetesen azért itt ugye a kétségeket, illetve a szkepszist is meg kell fogalmazni, és ez meg is fogalmazódik ebben a tanulmányban, más tanulmányokban is. Nevezetesen, hogy vannak bizony azért olyan tényezők még, amelyet nem ismerünk kellő pontossággal. Csak hogy egy példát mondjak részben én szakterületemről, a légzórészecskéknek a képződésével, légköri átalakulásaival, ennek a légköri üvegházhatásra gyakorolt folyamataival kapcsolatosan nagyon sok még most is a bizonytalanság, és biztos vagyok abban, hogy a fejlődés itt nagymértékű lesz, tehát a kutatások iránya többek között ebben az irányban is haladni fog, és hát sok tekintetben várhatunk még új eredményeket ezen a területen.
Ezzel kapcsolatban a szkepszis az arról szól, hogy biztos, hogy mindenért az ember a felelős?
Ha részben persze ez is természetes folyamatok is vannak, amelyek az emberi tevékenység létezése nélkül is hatnának a légkörben nyilvánvalóan, de én azt hiszem, hogy itt inkább arról lehet szó, hogy magának a változásnak a mértékét, intenzitását befolyásolhatják még olyan tényezők, amelyeket jelen pillanatban nem nagyon ismerünk. Itt hadd utaljak egy olyan dologra, hogy például a bioszféra, tehát az a felszíni élővilág, illetve a légkör között már hosszú idők óta jól ismert ugye folyamatos kapcsolatok vannak, amelyet ugye tudományos értelemben is igyekszünk feltárni, de itt is nagyon sok még a nyitott kérdés. Tehát milyen mértékben hat a bioszféra a légkör összetételére, illetve viszont a légkör összetétele milyen mértékben szabályozza a bioszféra működését.
Akkor van még mit tenni?
Elegendő, így van.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést. Ebben az órában vendégünk dr. Bozó László, az Országos Meteorológiai Szolgálat újelnöke. Nem sokára hírek jönnek itt az Inforádióban.